Üdvözlöm a hallgatókat, folytatjuk a Barangolót, én Gál Ildikó vagyok, és itt van a stúdióban Dobó Ágota, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ elnök helyettese, akivel az ozorai Pipó reneszánsz várkastélyról fogunk beszélgetni az elkövetkezőkben. A 15. századi reneszánsz kastélyt többször átépítették már, mert hogy rengeteg tulajdonosa volt az elmúlt időkben, mára szépen rendbe hozták. Én pár éve jártam ott, és meg kell, hogy mondjam, rácsodálkoztam a gyönyörű, hamisítatlan reneszánsz belső terekre, és azt az információt is meglepődve fogadtam, hogy ezt a reneszánsz világot nem csak látogatóként, hanem kastélylakóként is meg lehet tapasztalni, mert hogy a várkastély szobáit ki lehet bérelni, este pedig be lehet járni az épületet, tényleg a bőrünkön érezhetjük, hogy milyen volt a 15. században élni, most pedig egy kicsit Pipóról, vagyis Filippo Scolariról. Ki volt ő, mit tudhatunk róla?
Filippo Scolari egy firenzei kereskedő családnak a sarja volt. Ez egy elszegényedett család volt, viszont a későbbiekből kiderült, hogy nagyon jól megtanították számolni, olvasni, idegen nyelveken beszélni, a jó modorra ezt a kis Filippót, aki olyan 15 évesen kerülhetett Magyarországra egy kereskedővel, és tulajdonképpen bekerült az esztergomi érseknek az udvartartásába, majd egy nagyon érdekes történet kapcsolódik ahhoz, egyszer egy török hadjáratnak a költségeit számolgatták a magyar uralkodó Zsigmond jelenlétében, és kiderült, hogy nem boldogulnak vele, és akkor a fiatal Filippo rövid idő alatt kiszámolta nekik ennek a hadjáratnak a költségét, és akkor figyelt föl rá a király, és tulajdonképpen átkerült a királyi udvartartásba, és onnantól kezdve egyenesen ímelt a pályája fölfelé, ő lett a sókamarák igazgatója, horvát bán lett, nagyon sok adományt kapott magától a királytól. Nagyon érdekes visszatekintve megnézni például a zsigmondkori adományleveleket, hogy gyakorlatilag ő mindegyiket leszignálta, ellenjegyezte. Tehát minthogyha egyfajta pénzügyminiszteri feladatot látott volna el.
Hogyan került ő ozorára?
Az ozorai környékre úgy került, hogy Simon tornyának lett ő a kapitánya, várkapitánya. Ugye tudjuk róla, hogy 18 hadjáratot vezetett a török ellen, és mindet megnyerte. Tehát nem volt vesztes hadjárata. Tehát Simon tornyának volt ő a kapitánya, és valószínűleg így ismerkedhetett meg ő az ozorai családdal, aki a szomszéd birtokos volt, ozorai Borbálával. Az ozorai családnak nem volt férfi utódja, illetve férfi örököse, hanem Borbála volt, ez egy nagy szerelem volt, vagy lett, és azért, hogy ezt a birtokot ő örökölhesse, bármint, hogy Borbála ez a leánygyermek, fiúsították, tehát ő volt a magyar történelem nagyon kevés fiúsított lánygyermekeinek az egyike. És Zsigmond fiúsította Borbálát azért, hogy a birtokot örökölhesse és hozzámehessen Scolarihoz. És tulajdonképpen így lett az ozorai birodalomnak az örököse. Tudjuk, hogy annak idején a feleségek, lányok birtokait, hát ez egy csúnya dolog volt, de gyakorlatilag a férjük rendelkezett vele. Mindenestül a férjek birtokába kerültek. És így lett az ozorai birtok Pipóé.
Fiúsították tehát Borbálát, aki aztán később a hitvese lett Filippo Scolarinak, felépítették ezt a várkastélyt.
Igen, Zsigmondtól kaptak engedélyt, ennek az engedélyező dokumentumai megvannak, hogy várat építhessen, tehát ez mindig királyi engedélyhez volt kötött, és ő ezzel az engedéllyel élve tulajdonképpen nem is várat épített, mert ez nagyon érdekes, az az objektum, ami ott létrejött. Az
első ránézés egyáltalán nem tűnik várnak, bár elég masszív.
Igen, a külső várfalnak voltak ugyan tornyai, de látszik az egész méretén és méretezésén és a pozícióján is, hogy igazából nem védelmi célokra készült. Ez egy nagyon szép, elegáns lakóvárnak, lakókastélynak készült. Inkább, ahogyha az ember jár Olaszországba, Firenzébe, itt számtalan mását találja ennek a bárkastélynak, például a városban.
Az itáliai reneszánszot akarták megidézni.
Igen, ez nagyon érdekes, hogyha visszagondolunk, vagy összevetjük az időt egymással és a helyszíneket, hogy tulajdonképpen amikor Pipó ide került és elkezdte ozorát építeni, akkor Firenzében még csak ébredezett a reneszánsz, tehát még csak úgy elindult a mozgás, tehát nem volt egy kiérlelődött reneszánsz, de ő már ezt a kiérlelődőben lévő reneszánszot hozta a lelkébe magával, és hozott magával építészt, építőmestert, fafaragót. Tehát tulajdonképpen, amikor volt a követjelentése az elkészülte után, a várnak az elkészülte után, az olasz követek azt írták le a követjelentésben, hogy egy pompás Castello, tehát hogy ha egy olasz, aki firenzei pompához szokott, leír egy ilyet, akkor ez a vár nagyon különleges lehetett, ez a várkastély a berendezését is tekintve.
Több szintből is áll maga a kastély, ami a látogatók által is bejárható, és van egy kastélyudvar is, amely ma már különféle rendezvényeknek a helyszíne. Filippo Scolari és Borbára életéből mit sikerült a kastélyban megjeleníteni? Én amikor ott jártam, akkor láttam például a hitvesi szobájukat, ott van a trónterem, egy reneszánsz ebédlő és a kápolna is.
Tulajdonképpen ezek a berendezett termek részben azért megidézik és hűek ahhoz a kastély használathoz, ami az ő korukban volt, illetve lehetett. Az első emelet volt a lakó rész, ehhez csatlakozott ugye egy kis kápolna és egy saját használatú kápolna, nagy fogadóterem, ahol Zsigmondot is fogadták, ami egy nagyon érdekes dolog volt megint, mert ugye Pipó folyamatosan hadakozott, várakat épített végig a határ mellett, és Borbála tulajdonképpen egyedül fogadott. Tehát ő a magyar történelem egyik nagyasszonya. Őróla is leírják a követek, hogy fejedelmi jelenség volt, több nyelven beszélt. És tulajdonképpen ez az első emelet mutatja be, hogy ők hogy élhettek, milyen módon használhatták ezt a várat. A földszinten ott van a reneszánsz konyha, amit nagyon érdemes megnézni, mert az Európa egyik legélethűben helyreállított reneszánsz konyhája. És tulajdonképpen azt biztosan tudjuk a várról, hogy nem volt benne istálló, nem volt benne kocsiszín. Konyha volt valószínűleg a földszinten, ahol a helyét is ott megtalálták, de az látszik az eredeti középkori bejáraton, hogy azon nem tudott ló meg kocsi bemenni, tehát ehhez a várhoz tartozott egy hatalmas nagy elővár.
A második emeleten mi látható?
A második emelet valójában annak idején nem létezett. Ez egy pártázatos épület volt, nagyon hasonlít arra az épületre, ahol Scolari született annak idején, most Firenze közigazgatási területéhez tartozik, de annak idején egy Firenze melletti kis település volt. Ott van az eredeti Scolari szülőház, vagy szülővár, és ahhoz nagyon hasonlít a kialakítása Ozorának. Ott egy pártázatos vár terasz volt. A pártázatnak az elemeit megtalált ugye a régészeti kutatás. Tehát az, amit most ott látunk, az már egy későbbi barokk átalakítás. Ugye, mert az Eszterházi család is nagyon erősen kötődik, hiszen a déli birtokoknak a gazdaság központja volt Ozora. És akkor került rá egy ilyen megemelt a pártázat tetejére egy nagy magas tető, befalaszták a pártázat lukait. Ennek a nyomai fönt a második emeleten most láthatók is. És így lett tulajdonképpen háromszintes. Jobban mondva a pincével együtt négyszintes az épület.
Mi lett aztán az épülettel? Filippo Scolari, illetve Borbála gyerekei örökölték ezt az épületet, és gondját viselték?
Sajnos ez egy szomorú történet a családról, ugyanis őket nem élték túl a gyermekek. Négy gyermekük volt, és mindegyik fiatalon meghalt. Tehát nem volt utód, és más családok, hédervárjak, más családok vették át a birtokot. Úgyhogy ez egy nagyon rövid, de nagyon komoly és nagyon jelentős virágzása volt itt a nagyon kora reneszánsznak Magyarországon. Mi nagyon szeretnénk időutazást lehetővé tenni a látogatók számára. Nagyban segítenek az ólomüvegablakok, az a gyönyörű belső udvar, ami hát a vadszőlőben nőtte és gyönyörű reneszánsz szobrok láthatók benne. Maguk a helységek is, a helységek berendezése, kialakítása. Az úgy van megoldva, hogy megpróbáljuk úgy bemutatni, ahogy annak idején a reneszánszban, illetve az ő életükben ez lehetett. És most egy nagyon nagy lépésnek állunk előtte, ugye 1,5 milliárdos projekt keretében meg tudjuk csinálni végre, a külső várfalat helyre tudjuk állítani, a várplatót is, a várkertet, a táblás kerteket, a fönt a várplatón, a gyógynövénykerteket, fűszerkerteket, a vívóteret meg tudjuk csinálni, a saroktornyokat, a várárkot föl tudjuk újítani, tehát és egy csomó minden más, tehát elkészül a reneszánsz piacza lent ott a reneszánsz főtéren, egy nagyon érdekes település szerkezete van Ozorának, hogy megmaradt a reneszánsz tér szerkezete, tehát nem lett elépítve két egymásba forduló tölcsér alakú reneszánsz tér, az eredeti pipókori formában ott van. Most ezt fog kapni egy nagyon jó pofa téglaburkolatot, tehát egy vörös burkolatot, oda kerül egy Donatello Dávid szobor, felújítjuk az ott lévő eszterháziak által épített nagy kocsmának hívják, de az egy fogadó volt annak idején.
Annak van valamilyen különös oka, hogy Magyarországon egy ilyen reneszánsz épület, hát azért nagyjából helyek közel, de éppen megmaradt?
Ennek az volt az ok, oka és nagy-nagy előnye. Az ember szokott szomorkodni azon, hogy elvesztik funkciójukat épületek, de nagyon fontos, hogy találjanak neki funkciót. Tehát ugyanúgy, ahogy most Eszterházán a Marionett Színházat helyre tudtuk állítani, azért, mert megtalálták neki a funkciót magtárként. Az Uzorai Várnak is a legnagyobb része magtárként funkcionált, illetve az intéző lakások voltak benne, ezért megőrizték az állagát. Sőt, az eszterháziak vissza is építették, mert ott a török időkben leomlott egy nagy része a belövésektől, ők azt visszaépítették, és így maradt meg nekünk, számunkra most, hogy most is csodálhatjuk ezt a produkciót.
További fejlesztések várhatók tehát itt az Uzorai Várban. Valószínűleg nagyon meg is fog növekedni a turistaforgalom. Ezeket a fejlesztéseket tudják úgy ütemezni, hogy közben a vendégeket is tudják fogadni?
Persze, ez nagyon fontos, hogy a vendégek be tudjanak menni. Hát ugye a vár gyakorlatilag teljes egészében készen van. Van egy nagyon szép, hatalmas reneszánsz pincéje, van egy gyönyörű udvara, működik benne az élményház, egy nagyon szép kávézója van, nagyon finom kávét lehet ott kapni, a régió legjobb kávéját. Vannak a második emeleten vendégszobák, amik európai minőségű, nagyon szép lakosztályok, történeti bútorokkal berendezve, és aki oda jön az este, az kaphat egy várkulcsot a kezébe. Ugye beriasztjuk a múzeumot, és a tulajdonképpen akár várúrnőként érezheti magát, szabadon kezelve az udvart használva, és kibejárhatnak a várból.
Kedves hallgatók, a Barangoló, az Inforádió belföldi turisztikai műsora ezzel véget ért. A magazint meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Fesztiválprogramokkal, túraajánlattal a jövő héten is várom Önöket. Én köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gál Ildikó.